addig is folytatjuk a tanulást, és egy elég nehéz szugja, egy elég nehéz témánk van ma este, folytatva a tegnapiakat. Úgyhogy ahhoz, hogy megértsük, hogy miről van szó, egy kis bevezetést kell megint majd tartanunk, de addig is lehajm. Tehát, hogy miről is beszélünk az elmúlt nap, tegnap egész pontosan, arról volt a különböző gyümölcsöknek a levéről volt szó, és az volt a kérdés, ugye, hogy a gyümölcsnek a levét kifacsarni tilos szombaton, ez ugyanis a cséplésnek a munkatilalmát jelenteni, a cséplés szombaton tilos, és ugyanúgy, hogy tilos csépelni, kicsépelni a húzza szemet a pejvától elválasztva. Ugyanígy, hogyha a gyümölcsből kicsavarom a gyümölcs levét, akkor az olyan, mint kifacsarom a gyümölcs levét, akkor az olyan, mint hogyha a cséplésnek a szombati munkatilalmát szegtem volna meg. Most ugye arról volt szó, hogy mi van akkor, hogyha én nem tudatosan facsarom a gyümölcs levét, hanem a gyümölcs leve a gyümölcs súlyától, saját magától kifacsaródott a gyümölcsből. És akkor azt mondtuk, hogy alapvetően azon múlik, hogy milyen gyümölcsről van szó. Olyan gyümölcsöknél, mint például a zeiszim és a novim, a olivabogyó és a szőlő, ami nagy általánosságban a levükért tartanak, és nem a húsukért, és ezeknél a gyümölcsöknél, akkor is, hogyha én kifejezetten a húsukért tettem őket félre, minket ez nem érdekel, mivel általában mégiscsak a levért szokták félretenni, ezért akkor is, hogyha magától jött ki a lé, a gyümölcs súlyától jött ki a lé szombaton a gyümölcsből, azt a levet tilos szombaton fogyasztani, mert attól tartunk, hogy ha ezt megengednénk, akkor úgy idő után tudatosan facsarnám ki a gyümölcsből a levét. Mi a helyzet viszont az olyan gyümölcsökkel, amelyeknél nem egyértelmű, hogy a levéért, vagy a húsáért tettem őket félre, akkor hogyha a gyümölcsnél tudom, hogy kifejezetten a levéért lett félretéve, akkor teljesen mindegy, hogy milyen az a gyümölcs. Hogyha a levéért lett félretéve, akkor ha magától kijött lét, azt nem lehet szombaton használni. Nehogy, ha ezt megengednénk, akkor egy idő után én tudatosan facsarjam ki a gyümölcsből a levét. Ha viszont a húsáért tettem félre, akkor föl lehet használni a levét, mert nem tartok attól, hogy a leve miatt utána kifacsarnám a gyümölcsöt. Ez volt az alap gondolat. És aztán bejött egy olyan kategória, ugye beszéltünk az összes többi gyümölcsről az egyik oldalon, a másik oldalon a szőlőről és a oliváról, és középen bejött a gránátalma és a eper, a gránátalma és az eper, amire a bölcsek azt mondták, hogy ugyanolyan kategóriába esnek, mint a szőlő és a oliva, ami azt jelenti, hogy ugyanolyan kategóriába esnek, az azt jelenti, hogy mindegy, hogy milyen célból tettem félre, mivel az epernél és a gránátalmánál is ők abból indulnak ki, hogy általában az ember ezt a levér tartja ezeket a gyümölcsöket, ezért a belőlük magától kijött lét is tilos szombaton felhasználni, nehogy utána én facsarjam tudatosan ki ezeket a gyümölcsöket. Rabbi Yehuda viszont azt mondja, hogy ezeket a gyümölcsöket a levükért tettem félre, akkor ez valóban így van. Ha viszont a húsukért tettem félre, akkor lehet a levét a magától kijött lét felhasználni, és nem tartok attól, hogy ki fogom facsarni a gyümölcsöt. Ez volt a tegnapi történetnek a lényege. Most, hogyha jobban megnézzük ezt a törvényt, hogy jobban megnézzük ezt a meghatározást, akkor egész pontosan a következőt mondta Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda azt mondta, hogy mind, ha a eper és a gránátalma esetén, hogyha tudom, hogy a húsáért lett félretéve a gránátalma és az eper, vagy lett begyűjtve, akkor a belőle kijött lét föl lehet használni. Ha tudom viszont, hogy a levéért lett félretéve, vagy nem tudom, hogy miért lett félretéve, akkor is úgy tekintem, mint hogyha a levéért lett volna félretéve, és akkor a gyümölcslét nem lehet, a belőle kijött, magától kijött gyümölcslét nem lehet felhasználni, mert az attól tartok, hogy, hogy örülök annak, hogy a lé jött ki belőle, és akkor idő után én fogom kifacsarni ezeket a gyümölcsöket. Mit látunk ebből? Hogy ezek szerint Rabbi Yehuda azon az állásponton van, hogyha én nem nyilvánítottam ki a gránátalma és a eper esetén, hogy én miért tettem azt a gyümölcsöt félre, miért gyűjtöttem be, akkor ha nem nyilvánítottam ki, akkor feltehetően azért tettem félre, mert a levére pályázok az adott gyümölcsnek, vagyis az akaratom annak megfelelő az, hogy ebből a gyümölcsből a lé kijöjjön, és ezt a lét felhasználjam. És ezért tiltja meg, hogy ha csak ki nem nyilvánítottam, vagy kifejezetten a húsáért gyűjtöttem ezt a gyümölcsöt, akkor ha csak ezt konkrétan ki nem nyilvánítottam, akkor megtiltja a levének a felhasználását, akkor is, hogyha az nem tudtam ki, hanem magától jött ki a gyümölcsből. Mit látunk? Most tartunk a 143-as lap D oldalának az aljára visszatértünk. És innen folytatjuk. Szavára mi Huda Stam Asszur de hatnál. Mit látunk ebből? Hogyha valaki nem fejezte ki, ha nem mondta el, hogy az adott gyümölcsöt azt a húsáért gyűjtötte be, vagy a levéért, akkor úgy tekintjük, hogy a levéért gyűjtötte be, és ha nem mondta ki, hogy magyarul, ha nem mondta ki, hogy a kedvére való-e az, hogy a lé kijön belőle, vagy nincs a kedvére, az akaratának megfelelő, hogy a lé kijön belőle, vagy nincs az akaratának, nem az akaratának megfelelő, ha nem nyilvánította ki, akkor úgy tekintjük, hogy az akaratának megfelelő, hogy a kedvére van, hogy a gyümölcs lé kijön a gyümölcsből. Igen ám, csak ahogy majd most ennek a hosszú idézetnek, ami következni fog, a végén az fog következni, vagy azt fogjuk látni, hogy stám, hogyha valaki nem fejezte ki azt, hogy ez az akaratára van-e a lé, vagy nincs az akaratára a lé, akkor alapból abból indulok ki, hogy ha nem fejezte ki, akkor nincs az akaratára. Most pedig úgy látjuk, vagy az eddig elmondottakból úgy tűnik, hogyha nem fejezte ki, akkor az az akaratának megfelelő. Nos, akkor nézzük. Vártnán, Halev isa, me támele le racaim, és elaj le racaim, Halev behémain, me támele le racaim. Van egy törvény, amit már ugye tegnap elkezdtünk felvezetni, csak már a tanulás végén tartottunk. Van minden zöldség vagy gyümölcs, akkor válik előbb vagy étel, tulajdonképpen nem csak zöldség vagy gyümölcs, hanem bármilyen étel, akkor válhat tisztátalanná, hogyha elő lett készítve a tisztátalanságra. Hogyan válik előkészítetté a tisztátalanságra? Hogyha valamilyen nedvesség, valamilyen folyadék éri azt az adott ételt. Ha valamilyen folyadék éri azt az ételt, és utána hozzáér valami tisztátalan, vagy akár csak a kezem, aminek van egy alap tisztátalansága, ha csak meg nem mostam a étkezés előtt, akkor attól az étel tisztátalanná válik. Most valamilyen folyadéknak kell érnie az ételt ahhoz, hogy így elő legyen készítve a tisztátalanságra. Mi az a folyadék, mik azok a folyadékok, amikről itt szól van? Alapból beszélünk a vízről, de a vízen kívül még van a bor, a méz, a tej, a harmat és a vér. És ezen kívül ugye maga a víz. Most, hogyha ezek közül a folyadékok közül valamelyik érinti azt az ételt, akkor az előkészítette azt az ételt arra, hogy tisztátalanná váljon. Most, amiről itt szó lesz a következő részben, az, hogy a tej, amiről beszélünk, ugye abból lehet szó állati tejről, tehén tejről, mondjuk, és lehet szó emberi tejről, anyatejről. Van-e különbség a kettő között? Azt mondja a Misna, hogy az emberi tej, az anyatej esetén mindegy, hogy az az anyatej az úgy látta meg a napvilágot, hogy ez a célunk, vagy az akaratunk volt, vagy magától csöpögött ki. Ha anyatejről beszélünk, az anyatej mindenképp alkalmas arra, hogy az ételt, ha benedvesíti, akkor előkészítse a tisztátalanság. Ezzel szemben az állati tej, az állat teje, tehát mondjuk tehén tej, az csak abban az esetben válik olyan folyadékká, amely előkészít a tisztátalanságra azzal, hogyha benedvesíti az ételt, hogyha a tehenet, vagy az állatot tudatosan fejtük abból a célból, hogy arra a tejre nekünk szükségünk volt. Ha viszont az a tej, az valahogy magától csöpögött ki, vagy valamilyen más nem tudatos fejéssel, vagy nem a tej felhasználásának a céljából történő fejéssel, akkor a tej nem számít tejnek, és nem válik olyan folyadékká, ami a tisztátalanságot előkészíti, hogyha valamilyen élelmiszert benedvesített. Ez a bölcsek véleménye. Tehát a bölcsek véleménye szerint különbség van az anyatej és az állati tej között, hogy az anyatej, az emberi anyatejnél mindegy, hogy az a tej hogyan látta meg a napvilágot, hogyan lett fejve, mindenképpen olyan folyadéknak számít, ami előkészít a tisztátalanságra. Az állati tejnél, a tehén tejnél viszont ez csak akkor van, hogyha tudatosan lett megfejve. Erre jön Rabbi Akiva, és azt mondja, hogy ő ezzel nem ért egyet. Azt mondja Rabbi Akiva, Amar Rabbi Akiva, Kála Chaymeru, Chalev is, má Chalev iso, se én nem juhad előleg tánim, mert támele rocsony, se lőle rocsony, Chalev én most juhad bénleg tánim, bénleg dőlim, én nem is támele rocsony, bén se lőle rocsony. Azt mondja Rabbi Akiva, én nem értek ezzel egyet. Hogyha igaz az, hogy a anyatej az független attól, hogy az akaratunknak megfelelően lett megfejve, vagy csak magától jött ki, mindenképp alkalmas arra, hogy tisztátalanságra előkészítsem az általa való nedvesítéssel, pedig az anyatejnek a felhasználói rétege az viszonylag szűk, hiszen csak kisbabák fogyaszthatják az anyatejet, akkor, hogyha ez így van az anyatejnél, akkor az állati tejnél azt mondja, hogy aki van, egész biztos, hogy így van. Az állati tejnél is egész biztos, hogy így van, és engem nem érdekel, hogy a fejés az akarattal történt, vagy nem akarattal történt, az a tej, az mindenképpen folyadéknak számít abban a szempontból, hogy előkészít a tisztátalanságra. Amrul laj, imti mechale visesele ille racoin, se dámage vesz a tame, ilyen táme chálevbe héma, se lőri rocon, se dámaga fészata, hogy? Mert azt mondták neki a bölcsek, nem is értjük, hogy miért, hogy hozod össze a kettőt. Ugye azt mondtad, hogy ha az anyatejre igaz valami, akkor biztos, hogy igaz kell, hogy legyen az állati tejre. De a két dolog nem mérhető az szerint, hogy most melyik fogyasztható inkább, és melyik kevésbé fogyasztható, miért nem? Mert mit látunk, hogy az emberi vér, ugye, a felsorolásban, mint a tanulás elején mondtunk, ugye ott van a vér ugyancsak, mint folyadék, ami, hogyha hozzáért az ételhez, akkor azzal, és benedvesítette az ételt, akkor azzal elő lesz készítve a tisztátalanságra. És ez milyen vérre vonatkozik? Az emberi vérre. És az emberi vér az mindenképpen tisztátalanná tesz, akkor az állati vérre ugyanez, ez nem igaz, akkor itt nem lehet a két dolgot ezért így egymással szemben állítani. Amár lehem, máhmirani behalov mi bedam, se a hajlev lerefua tome, a mákiz lerefua tajr. Erre azt mondta nekik, Rabbi Akiva, jó, ti összehozzátok a vért a tejjel, és akkor meg akarjátok mutatni, hogy a vérnél látjuk azt, hogy az emberi vér az mindenképp tisztátalanná tesz, akkor ezzel magyarázzátok, hogy az emberi tej az ugyancsak mindenképp tisztátalanná tegyen. Szemben az állati tejjel amely csak akkor tesz tisztát annál, hogyha a szándékunkban volt megfejni az állatot, és azzal támasztjátok ezt alá, hogy az látjátok, hogy az állati vér sem olyan erős státuszú folyadék, mint az emberi, akkor én azt mondom nektek, hogy én nem értek ezzel egyet. Miért? Mert szerintem a tejnek és a vérnek nem ugyanaz a státusza. Miért nem? Mert az állatoknál mit látunk? Hogy egy állat, amelyet megfejtek, de nem azért fejték, nem a tejéért fejték meg, hanem azért az egészségi okokból fejték meg, hogy ne maradjon benne a tej. Mégis, hogyha megfejték, akkor senki nem vonja kétségbe, hogy a tej, ami onnan kijön, az tejnek számít, és olyan szempontból beletartozik azoknak a folyadékoknak a sorába, amelyek előkészítenek a tisztátalanságra. Hogyha ez így van a tejjel, amit ha egészségi ügyokból veszünk ki az állat testéből, attól az még tej. Nem úgy a vér, amelyiket, hogyha egészségi ügyokból is fakasztanak, vagy vesznek vért az állattól, az a vér, az attól még nem válik olyan vérré, ami tisztátalanná tenne. Amrulaj, szálézészim van novim, jöjjhichu, sem máskén a jöjjcim emle racint, meim, se lejle racint, tehajrű. Erre azt mondták neki a bölcsek, várjál csak. Itt van például az olivabogyó és a szöllő, aminél mit látunk, hogy ha az olivabogyóból és a szöllőből kijött lé, vagy az olivabogyó, tehát egy ilyen az olivabogyó, egy kosárba egybehűjtött olivabogyóból kijött a lé, az olivának a leve, nem azért, mert kinyomtuk, hanem magának a gyümölcsnek a súlyától. Ugyanúgy a szöllő, ami össze volt gyűjtve egy kosárba, és a kosárban kijött a szőlőnek a leve, a szőlőnek a súlyától, hogyha leracony, hogyha ez a lé, ez a mi akaratunknak megfelelően jött ki, tehát mi a kedvünkben van, hogy, és örülünk annak, hogy van ez a folyadék, akkor a folyadék folyadéknak számít, és előkészít a tisztátalanságra. Ha viszont nincs a kedvünkben, ha nincs az akaratunknak, mert nem az akaratunknak megfelelően jött ki ez a lé, az olivából, vagy a szőlőből, akkor az nem számít lének, és nem készít elő. És mit látunk akkor ebből? Mégiscsak. Azt látjuk, mondják a bölcsek, hogy van különbség aközött, hogy valami az akaratunknak megfelelően jött ki valahonnan, vagy nem az akaratunknak megfelelően jött ki valahonnan. Akkor ugyanígy visszatérve a tejre, akkor innen alapozhatjuk, hogy az állati tejnél kell, hogy legyen különbség aközött, hogy tudatosan a fejésünk, vagy akarattal történt fejésnek a terméke a tej, vagy pedig csak, hogy magától jött ki a tej az állatból. Bárhogy is legyen, ugye ezt a teljes vitát Rabbi Akiva és a bölcsek között csak azért idéztük, hogy eljussunk oda, hogy valami az akaratomnak megfelelően történik, vagy nem az akaratomnak megfelelően történik. Ugye? Ahogy itt a oliva bogyók és a szőlők, amik össze vannak gyűjtve egy kosárban, és azt mondja, hogy ha az akaratomnak megfelelően történik, hogy kijön belőle a lé, akkor az a lé, az lének számít. És olyan lének, ami előkészít a tisztátalanságra. Ha még nem az akaratomnak megfelelően ki belőle, akkor nem számít lének, és nem készít elő a tisztátalanságra. Most mit látunk ebből? Mi a dolognak a lényege, ami miatt ezt az egészet idéztük? My love, le racaim, de nihele, se loj le racaim, bestama. Mit jelent az oliva bogyók és a szőlők esetén, amik egy kosárban vannak összegyűjtve, hogy az akaratom szerint történt, vagy nem az akaratom szerint történt, hogy kijött belőle a lé? Valószínűleg ez azt jelenti, az akaratom szerint az azt jelenti, hogy kifejeztem, hogy én örülök annak, hogyha ebből a lé ki fog jönni. Ha nem az akaratom szerint történt, az pedig azt jelenti, hogy nem mondtam semmit. Akkor mit látok ebből, hogy ha nem mondok semmit, akkor az a nem akaratom szerint történt kategóriába tartozik. És mikor számít az akaratom szerinti kategóriába, ha kifejeztem, hogy akarom a lét? a gyümölcsnek a levét. De ha nem fejeztem ki, akkor az a nem akarom kategóriájába tartozik. Ez viszont szembe megy azzal, amit Rabbi Yehuda mondott korábban, ahogy Rabbi Yehuda fogalmazott még az előző oldalon, mert Rabbi Yehuda úgy fogalmazott, hogy ha kifejeztem, hogy az epret vagy a gránátalmát a húsáért tettem félre, akkor a húsáért tettem félre. Ha nem fejeztem ki, akkor az ugyanolyan, mint hogyha azt mondtam volna, hogy a levéért tettem félre. Tehát ha nem fejeztem ki, az az akaratom szerinti kategória. Rabbi Yehuda szerint. Itt meg mit látjuk? Ha nem, mit látunk? Ha nem fejeztem ki, akkor az a nem akarom kategóriája. Ez a kérdés, hogyha nem mondtam meg, hogy abból a gyümölcsből én akarok-e levet, vagy nem akarok levet, akkor miből indulok ki? Ha nem mondtam semmit, Rabbi Yehuda magyarázatából úgy tűnt, hogyha nem mondok semmit, akkor az olyan, mintha akarnám a levét. Itt meg úgy tűnik, hogy ha nem mondok semmit, akkor az úgy tekintjük, hogy nem akarom a levét. Máz észivál navim, de néz hitani, és lejlatszom, hogy lejik rumtit, mert majd de láb néz hitani, lejik alsakány. És ugye az, hogy milyen gyümölcsről beszélünk, tehát az, hogyha én nem mondom, hogy a gyümölcsnek akarom-e a levét, vagy sem, akkor az azt jelenti, hogy akarom a levét, ahogy Rabbi Yehuda mondta, vagy nem akarom a levét, ahogy itt mondtuk. Most akkor esetleg még úgy lehetne különbséget tenni, hogy milyen gyümölcsről van szó. Hogy olyan gyümölcsről van szó, ahol általában inkább elfogadott, vagy megszokott, hogy a levére igényt tartok. Nos, hát ha megnézzük, akkor a mi esetünkben, amikor arról van szó, hogy ha nem mondtam ki, hogy akarom-e a levét, akkor mégis úgy tekintjük, hogy vagy abból indulunk ki, hogy akarom. Milyen gyümölcsről van szó? Zészimvánovim? Oliva és szőlőgyümölcsről. És mégis, hogyha nem mondtam ki, hogy akarom a levét, akkor úgy tűnik, hogy a Brájta úgy tekinti, hogy ha nem mondom ki, hogy akarom a levét, akkor úgy tekinti, hogy nem akarom. Hiába olyan gyümölcsökről van szó, amelyeknél nagyon megszokott, hogy a levére igényt tartanak. Ha viszont így van, akkor itt a Rabbi Yehuda féle premissza az megkérdőjeleződik, ugyanis akkor még egyszer Rabbi Yehuda ugye azt mondta, hogy ha nem tudom, hogy ha nem fejeztem ki egyértelműen, hogy akarom-e a levét, akkor abból indulunk ki, hogy akarod. Itt viszont azt mondjuk, hogy ha nem fejeztem ki, hogy akarom-e a levét, akkor abból indulunk ki, hogy nem akarod. Azt mondja, a Talmud loj, le lacaim, besztamas, lejre bacaim, de gálede dajtei, de amár loj, ha nichali. Azt mondja, a Talmud először is nem biztos, hogy így van. Ugye mi mivel indultunk ki, hogy a olivabogyó és a szőlő kosár, ha kicsöpögött belőle a lé, ugye akkor azt mondtuk, hogy ha akarom a levét, akkor az lé, ha nem akarom, akkor az nem lé. És mit mondtunk, hogy a nem akarom az az, amikor nem mondtam, hogy amikor nem mondtam, hogy akarom. Szóval Talmud kimondta, hogy ezt jelenti. Úgy is lehetne magyarázni, hogy amikor nem, hogy ha kimondtam, hogy akarom, az az akarom, és hogyha nem mondtam semmit, az az akarom, és hogyha kimondtam, hogy nem akarom, az a nem akarom, és akkor ez koherens lenne Rabbi Yehuda véleményével. Mi boi széma, mert egy másik magyarázat is, shiny szale zészi van novim, de kivandeli but kaimi, mikare afkurim efkare lenhelyléu. Vagy, lehet egy másik magyarázat is, hogy itt ugye miről van szó a mi brájtánkban, szemben azzal, amit Rabbi Yehuda tanított. A mi brájtánkban egy kosárról van szó. Van egy kosár, amiben van gyümölcs. A kosárban van szőlő, vagy olivabogyó. Most lehet, hogy ebben az esetben, ha csak nem mondok semmit, akkor úgy tekintjük, hogy nem akarod a levét. De miért? Mert ugye itt egy olyan kosárban van a gyümölcs, amiből csak kicsöpög a leve, nem fogom tudni felhasználni. Tehát ha csak ki nem fejeztem, hogy az akaratom szerint van, hogy kijött belőle a lé, akkor valóban nem, valószínűleg nem akarom, hogy az a lé kijöjjön, mert az a lé el fog veszni. De Rabbi Yehuda az nem egy kosár gyümölcsről beszélt, hanem egy olyan gyümölcsről, ami egy edényben van, És ezért Rabbi Yehuda úgy magyarázza, hogy ha nem mondtam ki, hogy akarom-e a levét vagy sem, akkor feltehetőleg akarom. A kosár esetén, ha nem mondtam ki, hogy akarom-e a kosár esetén, hogyha nem mondtam ki, hogy akarom-e a levét vagy sem, akkor abból indulunk ki, hogy nem akarom, mert a kosár nem alkalmas arra, hogy a levét a dolognak felfogja. Oké. Még nem értünk a végére, és még fog bonyolódni a dolog. De a dolognak azt a kérdését, hogyha nem fejeztem ki, hogy akarom, akkor az akarom, vagy nem akarom. Szóval az alapállás, ha nem mondtam semmit, akkor az, hogy akarom, vagy az, hogy nem akarom. A kérdésnek ezt a részét legalább lezártuk. Most azonban térjünk vissza az alapvitához Rabbi Yehuda és a bölcsek között. Ugye Rabbi Yehuda és a bölcsek között a következőképp nézett ki az álláspont. Rabbi Yehuda azt mondta, hogy ha valamit azért tettem félre, hogy a húsáért, és kijött a leve, akkor a levét föl lehet használni szombaton, de ha valamit a levéért tettem félre, és kijött a leve, akkor nem lehet felhasználni szombaton. A bölcsek azt mondták, hogy soha nem lehet felhasználni a levét, ami szombaton jött ki. Mit mondott ezzel kapcsolatban Smuel? Smuel azt mondta, hogy attól függ, milyen gyümölcsről van szó. Háromféle kategóriája van a gyümölcsöknek, mondta Smuel. Vannak a egyértelműen légyümölcsök. Mi az egyértelműen légyümölcs? Az oliva és a szőlő. Vannak az egyértelműen nem légyümölcsök. Minden más. És van középen az eper és a gránátalma. Most. Azt mondta Smuel, ami az egyértelműen légyümölcsöket illeti, ott tulajdonképpen Rabbi Yehuda is egyetért a bölcsekkel. És mit mond? Mindegy, hogy miért tettem ezt a gyümölcsöt félre, vagy miért gyűjtöttem be, hogy én ezt azért gyűjtöttem be, mert a levéért, vagy a húsáért. Ha kijött belőle a lé, ha magától is kijött belőle a lé, azt a lét nem lehet felhasználni szombaton. Vannak azok a gyümölcsök, amik egyértelműen nem légyümölcsök. Mit tudom én? Alma. Engem is abban az időben. Ezeknél a gyümölcsöknél egyet fognak érteni a bölcsek Rabbi Yehudával, hogy csak abban az esetben tilos a lé, hogyha én kifejeztem, hogy a levéért tettem félre a gyümölcsöt. És van középen a gránátalma és az eper, amit a bölcsek az olivabogyóhoz és a szőlőhöz hasonlítanak, és azt mondják, hogy az mindenképp tilos a leve, és a Yehuda pedig azon az állásponton van, hogy a leve az csak akkor tilos, hogyha én kifejeztem, hogy a levéért tettem fél. Most, mit mondott Smuel? Tehát azt mondta, hogy a gránátalma és az eper esetén van igazából a Rabbi Yehuda és a bölcsek között vita. A szőlő és a oliva esetén Rabbi Yehuda egyetért a bölcsekkel, és ő is a szigorúbb álláspontra helyezkedik. Az összes többi gyümölcsnél pedig a bölcsek egyetértenek Rabbi Yehudával, és a megengedőbb álláspontra helyezkednek. És azt mondja a tanul. Áskökhen Rabbi Yehuda de möjdi lerabonnöm az észinvánom. Azt már bemutattuk és megtaláltuk, hogy a olivabogyó és a szőlő esetén Rabbi Yehuda egyetért a bölcsekkel, és ő is a szigorúbb állásponton van. De hol találjuk azt, de hol találjuk azokat az eseteket, ami az összes többi gyümölcs, ahol viszont azt mondtuk, hogy Rabbi Yehudával ért egyet a bölcsek álláspontja, és ők a megengedőbbek. Hol találunk a többi típusú gyümölcsről? De tánya az, hogy hátin, befgin, beprisin, ubuzradin, ával lojberi majnin. Azt mondja a Talmud, és ez most elég meglepő lesz az az állítás, azt mondja a Talmud, szombaton lehet facsarni a szilvát, a körtét és az almát. De nem a gránátalmát. De shel beis mesnashia bermenachem hajuszai hatim beremoinim. És Menashe bermenachem házában hétköznaponként, vagy általánosan hétköznap is a gránátalmát azt a levéért gyűjtötték, és a levét kifacsarták belőle. Mit akar ezzel mondani itt a brájta? Hogy azt, ha most még egyenlő legalábbis így értjük a brájtát, hogy az olyan gyümölcsök, mint az alma vagy a szilva, ami alapvetően nem létgyümölcs, legalábbis a talmudi időben, ezeket nem hogy a magától kijött levet föl lehet használni szombaton, hanem eleve ki is lehet facsarni ezeket szombaton. Még a levüket lehet, még szándékosan is lehet venni a levüket szombaton. Miért nem lehet a gránátalmának a levét venni? Azért, mert a gránátalmát azt a levéért tartják, nézzétek meg, Menashe ben Menachem, ő az ő házában is például gránátalma levet ittak, ezért tartották a gránátalmát. És ugye mi ennek a dolognak a logikája különben? Miért mondanánk azt, hogy az, amikor egy nem légyümölcsről van szó, akkor azt eleve lehet facsarni szombaton. Ugye mit mondtunk? A gyümölcs facsarásnak mi a szombati tilalmának mi a gyökere? A gyökere a cséplés. Ugyanúgy, mint a cséplésnél. A búza szemet kicséplem a pejvából. Van valami, ami felhasználható, és ez benne van egy másik entitásban, és ezt a kettőt elválasztom egymástól. Ugyanúgy a gyümölcslevet azt kiveszem a gyümölcsből. De milyen esetben tekintem a gyümölcslevet a gyümölcstől szimbolikusan elválasztható különálló entitásként? Akkor, amikor az a gyümölcslé az egy általánosan elfogadott gyümölcslé. Tehát amikor azt a gyümölcslevet önmagában szokták inni, és akkor úgy tekintem, hogy mit tudom én, hogyha a szőlőről van szó, akkor a bor az tulajdonképpen benne van a szőlőben. Vagy az olivabogyóról van szó, akkor az olívaolaj az benne van az olivában is. Hogy kiveszem belőle, az olyan, mint a csépelném, mint hogyha a búzaszemet csépleném a pejvából. Ha viszont egy olyan gyümölcsről van szó, mint a szilva, vagy az alma, vagy a körte, amelyeknek nem szokványos, hogy a levét vegyék, akkor ha ezeket kifacsarom szombaton, az olyan, mint hogy tulajdonképpen a gyümölcsnek az egyik részét venném le a gyümölcs másik részéről, de nem olyan, mint hogyha egy felhasználható dolgot egy másik dologból vennék ki. Tehát az olyan, mint hogyha ketté vágnék egy almát. Most nem ketté vágom, hanem a levét kivettem belőle, de az a leve az tulajdonképpen ugyanolyan, mint a húsa. Viszont egy olyan gyümölcsnél, mint például a rimoinim, a gránátalma, aminél mégiscsak előfordul és szokványos, hogy a levét vegyék, hogy a levét kifacsarják belőle, az ilyen gyümölcsnél a gyümölcs facsarása szombaton tilos. Most. Mit látunk ebből? Azt, hogy akkor ezek szerint, ha nem az előbb említett gyümölcsökről van szó, akkor a bölcsek egyetértenek Rabbi Jehudával, sőt nem csak, hogy egyetértenek Rabbi Jehudával, vagyis azt mondják, hogy a magától kijött levet azt föl lehet használni ezeknél a gyümölcsöknél, hanem eleve ki is lehet facsarni ezeket a gyümölcsöket. Azt mondja, a Talmud rendben van, umi májdre bananhi dilma Rabbi Jehudai. Azt mondja a Talmud, először is honnan tudod, hogy ez tényleg a bölcseknek a véleményét tükrözi ez a brájta? Lehet, hogy ezt a brájtát ezt Rabbi Jehuda tanította. És megy tovább a Talmud, és azt mondja, hogy Háve nám Rabbi Jehuda, émár de smájszelére buddha, jatszöve átszmönsz, hogy hátenek hát hínem is sem átené. Azt mondja a Talmud, és amúgy is különben tegyük föl, hogy ez a misna, ez nem a bölcsek véleményét tükrözi, hanem a Rabbi Jehuda véleményét tükrözi. De az sem stimmel, miért? Mert Rabbi Jehuda miről beszélt? Ő arról beszélt, hogyha a gyümölcsből kijött a lé, akkor a magától kijött lét a gyümölcsből magától kijött lét lehet-e szombaton használni, de nem arról, hogy eleve ki lehessen facsarni a gyümölcsöt. Ele má iszlach le meimár, kívön de lábné szchita ninhu a filu lehet hila, a filu témarában. Mit mondhatunk? Egyedül azt, hogy ezek a gyümölcsök, mivel nem, ahogy az előbb is elmagyaráztunk, mivel nem légygyümölcsök, hanem általánosan a húsukért tartják őket, és nem a levükért, ezért ezeknél a gyümölcsöknél eleve ki lehet őket facsarni, ez nem tekinthető cséplésnek, És mivel ez így van, hogy eleve kifacsarható, ez már nem is csak Rabbi Yehuda véleménye, hanem a bölcsek véleménye is. Kiven de lábnéz hitani, no a füllel hilas már minden, a banan is már minden, azt mondja, a Talmud, igen, jogos, akkor ezt így le is zárhatjuk. Tehát akkor összefoglalva azt mondjuk, hogy van háromfajta kategóriája a gyümölcsöknek, legalábbis most itt tartunk, van ugye a nagyon légyümölcs, a olivabogyó és a szőlő, a kicsit légyümölcs, az a gránátalma és az eper, és a nagyon nem légyümölcs, mint mondjuk a körte, a szilva vagy az alma. És mit mond a Talmud? Azt mondja, ha az egyik végletről van szó, az oliváról és a szőlőről, ott, ha még magától is jött ki a lé, még akkor is, hogyha kifejezetten én nem a levéért tettem félre ezt a gyümölcsöt, mindenki egyetértő levet tilos felhasználni szombaton, nehogy elkezdjem kifacsarni a gyümölcsöt. Ha eperről és gránátalmáról van szó, akkor a bölcsek szerint ugyanez a törvény, de a Huda szerint, hogyha a levéért tettem félre, akkor tilos, hogyha a húsáért tettem félre, akkor megengedett. Ha pedig az összes többi gyümölcs, a nagyon nem légygyümölcsökről van szó, mint a szilva vagy az alma, akkor azoknál nem, hogy megengedett ez a lé, hanem eleve ki lehet facsarni ezeket a gyümölcsöket. Miért nem lehet kifacsarni, miért nem lehet ugyanezt megcsinálni a gránátalmával? Azért, mert a gránátalmát azt mégiscsak szokták a levéért tartani és a levéért kifacsarni. Például Menachem házába, ahogy ezt a Brájta is mondta. Amarav Nachmen, halacha, keselbeis Menachia, bár Menachem. Rav Nachmen hozzá is tette, hogy a halachá valóban Beis Menachia Menachem fiának, a házának a szokását követi. Amarli Rav Nachmen, Menachia be Menachem tanahu. Szóval miért mondod ezt? Ugye itt be lett hivatkozva Menachia be Menachem, hogy náluk facsarták a gránátalmát. És te azt mondod, hogy az őt követi a halacha, ő nem volt egy vélemény itt. Ő csak behivatkozták, hogy mivel nála szokás, akkor ebből látjuk, hogy a gránátalma az mégiscsak félig meddig egy légyümölcs. De hitém a halacha ki hajtána, de szavele se menáse be menáchem. Misum de szavele ki menáse be menáchem, a halacha ki mőszaj, menáse be menáchem, hávé ruvada alma. És amúgy pedig azt mondja, Rave, eleve nem értem. Még tegyük is föl, hogy azért mondod, hogy a halachá az menáseben menáhel, mert az egész álláspont erre lett alapozva. Arra lett alapozva, hogy itt van menáseben menáhel, aki a gránátalmát azt a levéért tartja, és kifacsarja belőle a levét. Jó, de menáseben menáhel, ez nem az egész világ. Tényleg, akkor miért tekintjük légyümölcsnek a gránátalmát attól még, hogy Menashe bár Menachem annak tekintette. Ő egy általánosan meghatározó valaki. Azt mondja a Talmud, igen, azt látjuk, fogja mondani a Talmud, mindjárt egy másik példából, hogy elég, hogyha valaki, vagy valakik, valamilyen dolgot általában valamire használnak, azt már egy általánosan elterjedt dolognak tekinthetjük. Miről van szó például? De nána, meg káim koicim, meg kerem, rebel az öimek kidés, hamim öimem, én meg kádes, a davasok majum, meg káimim. Ugye van egy tilalom, amit úgy hívunk, hogy tilos ugye, különböző, egymásra eltérő dolgokat keverni. Ugye például tilos a ruhában a lent és a gyapjút keverni, és tilos különböző fajú gyümölcsöket együtt termeszteni, együtt elvetni. És a kérdés az, hogyha mi van akkor, hogyha mondjuk van egy szőlőm, és a szőlőbe elvetek répát, az ugye tilos. Mi van magával a bozóttal, ami nő a szőlőben? Most a bozót az nem egy haszonnövény, az nem egy semmi értelme, és azt általában kiszokták írtani, kiszokták gyomlálni. De mi akkor, hogyha én nem gyomlálom ki, én megtartom a bozótot, ami kinőtt ott a szőlősben. Akkor itt két vélemény van. De Lazar szerint azzal már én, hogy kifejeztem, hogy én nem gyomlálom ki azt a bozótot, akkor ezek szerint a kedvemre van, a szándékomnak megfelelő, hogy ott van az a bozót, és akkor ez ugyanolyan kiláimnak, ugyanolyan keverésnek számít, mint hogyha én ültettem volna ott el egy másik fajta haszonnövényt. A bölcsek azt mondják, hogy nem. Csak annál a dolognál számít a meghagyása olyannak, mintha én ültettem volna el, amit általában meg szoktak hagyni. Mondjuk, hogyha én nem ültettem oda el, nem tudom én, vadepret, csak mondok egy példát, magától elkezdett kinőni, és én ott hagyom, akkor a bölcsek egyetértenek, hogy az a vadepe és a szőlő, azok a kettő, az kiláim, az kevert vetésnek számít. De a bozótot nem szokták meghagyni az emberek, se te meghagyod, az a te bajod, az nem számít úgy, mint hogyha kevert növény, keverve ültetted volna a növényeket. Amarab hanina, my time, de rabbi lazar, se kémbár vajon, meg kájmim köjtszön, szalmik lakam leje. Igen, ám mondja rabbi hanina, de rabbi lazar is egyetért ezzel. Ő is egyetért, hogy csak olyan dolognak a meghagyása számít ültetésnek, amit általában meg szoktak hagyni. Te azt mondtad, hogy a bozótot nem szokták meghagyni, pedig meg szokták hagyni. Mit látunk? Hogy az arab országokban, bár Rávia, Arábiában, így lenne a helyes fordítás, Arábiában meghagyják a termőföldön növő bozótot, mert a tevéknek ez nagyon jó takarmánynak. És akkor mit látok ebből? Hogy olyasmi, amit Rabbi Lazar is, olyasmit, amit általában nem mindenki szokott követni, nem mindenki szokott csinálni, de van egy csoport, egy kifejezett csoport, aki így jár el, akkor azt már egy általános szabálynak tekinthetem. Ugye, miről van szó? Itt elég, hogy a Arábiában meghagyják a bozótot, mert az kiváló takarmány a tevéknek, ez már elég ok arra, hogy Rabbi Lazar általános szabályt vonjon, és azt mondja, hogy a bozót a szőlővel az kevert növesztésnek számít. Ha ez így van, akkor érthetjük, hogy miért hivatkozott Rabbi Nachman Bész Menásia, Menásia házára. Menásia volt az, aki a gránátalmát is légyümölcsnek tekintette. Elég az, hogyha valaki, egy kis csoport, mint Menásia házja, már légyümölcsnek tekinti, az már egy precedens arra, hogy azt általános szabályként tekintse. Azt mondja erre a Talmud, midi írja, darvávja aszra, ha batlad állt egyszer kaladom, azt mondja a Talmud, a két dolgot nem lehet összehozni. Miért? Mert az, hogy Arábiában meghagyják a bozótot, Arábia az egy ország, az egy nagy terület, annak a szokásait azt lehet egy általános precedensnek tekinteni. Egy olyan precedensnek, amiben egy általános szabályt vonok le. De az, hogy Menásia házában a gránátalmából lét csinálnak, gyümölcslét, az nem azt jelenti, hogy akkor innentől fogva az egy precedens arra, hogy általánosan mindenütt lé gyümölcsnek tekintsük a gránátalmát. El a kedrav hizda, de amarav hizda tradin, se schatan, ne szannan, be mikve pöjszlen, se mikve be simulj már. Most, hogyha ez így van, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy nem az a meghatározó, hogy ahogy eddig mondtuk, ahogy eddig magyaráztuk, nem az a meghatározó a légyümölcs kategóriának a meghatározásában, hogy általában mire használják, hanem az a meghatározó, hogy te mire használod. Az a meghatározó, hogy te konkrétan a levét akarod-e venni, vagy sem. Ha te a levét akarod venni, akkor az lének számít. És hogyha lének számít, akkor az olyan, mint hogyha légyümölcs lenne, az összes indikáció valami ezzel együtt jár. Legalábbis ez lesz most az első vélemény. És honnan tudjuk, hogy ez lesz az első vélemény? Onnan, hogy van egy konkrét esetünk. Az eset arról szól, hogyha egy valamilyen idegen folyadék beleesik a mikvébe, ugye a mikvébe, hogyha belesik valamilyen idegen folyadék, akkor az a mikvét eltréflizheti, hogyha a mikvének a színét megváltoztatja. És most abból indulunk ki, hogy ez csak akkor van így, hogyha ez a folyadék, ami belesik, az egy folyadék. De ha mondjuk belesik egy gyümölcs, akkor az még nem fogja, hiába színezi el, az nem tréflizi el a mikvét, a rituális fürdőt. Most. Olvassuk el a következő brájtát. De amarav chizda trodin s'chaton n'sonon be mikve pöjszlén sze mikve bisinuj mára. Valaki fogott egy céklát, és a céklának a levét belefacsarta a mikvébe, és a mikvét elszínezte, akkor az a mikvét eltréflizi. Ugye? Az a mikve az már nem kóser mikve. Annak ellenére, hogy a cékla az nem egy légyümölcs, mégis a levét, itt lének, folyadéknak tekintjük. Ugye, hogyha ha nem tekintenénk annak, akkor hiába ment bele a cékla leve a mikvébe, ezt úgy tekintenk, hogy a cékla ment volna a mikvébe, és nem a leve. És most abból indulunk ki, hogy a mikvét az akkor tudja a színelváltoztatás eltréfrizni, hogyha egy folyadék az, ami a színelváltoztatást okozza. És mit látunk? Hogy a cékla lé az alkalmatlanná tudja tenni a mikvét, annak ellenére, hogy a cékla az nem egy gyümölcs, nem egy légyümölcs. Mi az oka annak, hogy ez mégis így van? Az az oka, amit az előbb mondtunk, hogy nem egy általános meghatározás az, amitől egy gyümölcs légyümölcs lesz, hanem a te hozzáállásodnak a kérdése. És mivel ezt a céklának te a levét vetted, kifacsartod a levét, akkor ezzel kifejezted, hogy ez egy számodra számodra pozitív eljárás, és hogy a lé az a kedvedre való, és ennek megfelelően ez folyadék lett belőle. El a máiszlak le mély már. Kivendach se viú. Haveléuke máske. Annak ellen, hogy a cékla az nem egy légyümölcs, mivel te kifejezted, hogy akarod a levét, akkor ezzel folyadék, már folyadéknak számít a leve. Achanámi kivendach se viú. Haveléuke máske. És ugyanígy minden gyümölcsnél, hogyha én kifejeztem, hogy annak a gyümölcsnek a levét akarom, akkor az a lé ettől már folyadéknak számít, lének számít, és ezért, hogyha szombaton a leve azért lett kifacsarva, mert én a levét akarom, akkor az már tilos. Független attól, hogy ez egy légyümölcs vagy sem. Ugye, eddig azt tanultuk, hogy azoknál a gyümölcsöknél, amelyeknél azoknál a gyümölcsöknél, amelyeknél nem légyümölcsről beszélünk, mint mondjuk a szilva vagy az alma, amit nem tekintünk légyümölcsnél, ahogy azt tanultuk a brájtában, hogy eleve lehet facsarni. Most mit mondunk? Hogy nem lehet facsarni, mert ha kifacsarom, akkor azzal már kifejeztem, hogy tulajdonképpen a levére van szükségem, és akkor az már megint a cséplés kategóriájába esik. Ezért most úgy fogja magyarázni a Talmud, hogy minden olyan esetben, amikor kifejeztem, hogy a levét akarom, akkor valóban ezzel már légyümölcsét tettem azt a gyümölcsöt, és a levét pedig folyadéknak tekintjük, és ez tilos. Mire mondta a Brájta azt, hogy ezt mégis lehet csinálni? Mire mondta a Brájta azt, hogy lehet a levét venni a gyümölcsnek, ezeknek a nem kifejezetten légyümölcsöknek szombaton, mint például a szilva vagy az alma, azokra az esetekre vonatkozik csak, amikor nem a levéért vettem a levét a gyümölcsnek, hanem a gyümölcsért. Hogy kell ezt érteni? Számomra is egy kicsit meglepő az, amit le van írva, de az, hogy vannak olyan gyümölcsök, aminek ha kifacsarom a levét, akkor a gyümölcs édesebb lesz, vagy jobb ízű lesz. És itt erről van szó, hogyha én a levét azért facsarom a gyümölcsnek, mert a gyümölcsöt utána meg akarom enni, és annak jobb íze van a leve nélkül, mint a levével, akkor ezt lehet szombaton csinálni. De abban a percben, hogyha a levére van szükségem szombaton, és azért facsarnám ki szombaton, mert a levére van szükségem, az már tilos lenne. Ef pape amár, mi sum de davas én észem en a mikve lehet chila, ve kol davas én észem en a mikve lehet chila, pész ez a mikve, mi sinui már. Ef pape egy másik állásponton van. Ugye mi most mind ezt az egészet azért voltunk kénytelenek így levezetni, mert azt mondtuk, hogy a mikvét a céklának a leve eltréflizi, azáltal, hogy megváltoztatja a színét, és abból indultunk ki, hogy egy mikvét csak egy folyadék tud eltréflizni, és ezért mondtuk azt, hogy a cékla, ami nem légyümölcs, annak a leve mégiscsak folyadék, hogyan tudtuk ezt egyedül magyarázni, hogyha azt mondtuk, hogy a cékla azáltal, hogyha a levét veszem a levéért, akkor azzal kifejeztem, hogy arra a lére szükségem van, és az a lé az már folyadékká vált. Vagyis, hogy az nem egy általános megállapítás, hogy valami egy légyümölcs vagy sem, hanem az az én hozzáállásom, ez az én szándékom a múli. A papa azt mondja, hogy ez nem így van. Mert az egész premissza helytelen. A mikvét nem csak a folyadék tudja színelváltoztatással eltréflizni, hanem bármilyen dolog, aminek a mikve vizének alkalmatlan lenne, és belerakom a mikvébe, és azt elszínezi, az a mikvét el tudja tréflizni. Nán haszom, nafeleszőjhe jájnőjhe imécő maichál, de sinom márav paszú. Mán tana, és ugye ennek megfelelően most fogunk hozni még egy pár példát, vagy ennek párhuzamában még lesz itt egy pár példa. Például azt tanultuk a mikve traktátusban, hogyha beleesett bor, vagy ecet, vagy a olivának az oliva törmeléknek a folyadéka, és ezek elváltoztatták a színét a mikvének, akkor az a mikve az nem kóse. Mán tánam de möjjel máskehu, amár a bájjárab jákevi. Ki az, aki a mojhál, tehát ezt a oliva törmeléknek a folyadékát, ezt, vagy nedvességét, ezt folyadéknak tekinti. A bája azt mondta, az Rabbi Jákov, ahogy tanultuk, de tányi Rabbi Jákov, öjme, mojhál hárjuk-e máske, umátám omru mojhál a jajcebe tchila tohör, le físe én a jajcebe kiumoj. Oké, ugye amikor az olivát a gyümölcs facsarásnak a legkülönböző részleteit fogjuk most még tovább megismerni. Még az oliva bogyót préselik, életemben nem préseltem még oliva bogyót, de a talmudi irodalomból tudom, akkor annak három fázisa van. Van az első prés, az első préselés, a második és a harmadik. Most ugye a erről fog szólni a következő brájta. Rabbi Jákov, amely mojhál, harei huke máske. A mojhál, ez a törmeléknek a folyadéka, az oliva bogyó törmelék folyadéka, ez nem számít, ez ugyan folyadéknak számít, de mégiscsak nem tesz tisztátalanná, ugye amiről tanultunk, hogy nem számít olyan folyadéknak, ami tisztátalanná tesz, vagy előkészít a tisztátalanságra valamilyen élelmiszert. Miért? Le finse innen öjtszöbe kiumoj. Mert az ember igazán erre az első törésre, vagy az első kis folyadékra, nedvességre nem tart igényt, és mivel nem tart rá igényt, ezért az nem is az nem lesz olyan folyadék, ami előkészít a tisztátalanságra. Rabbi Simon Oimer, Mojhel énöke máskehu, mátam ömri Mojhel a jöjtze ikult bésze báttam-e, de fíjse ijefser lojb lojcik cuché semem. Rabbi Simon szerint ez nem számít folyadéknak, és ugyanakkor viszont az a mojhál, az a ilyen a törmelékkel, vagy a, ilyen a oliva törmeléknek ez a kis folyadéka, ami nem az első törésnél, hanem a másodiknál, vagy a harmadiknál jön ki, az mégiscsak tisztátalan, vagy tisztátalanná tesz. Miért? Azt mondja, Simon, azért, mert valami kis olaj biztos, hogy mégiscsak lesz rajta. Májbenájú, ikebenájú, de az, hogy basszár, icácta. Mi a különbség akkor most Rabbi Jákob és Rabbi Simon vélemények között? Az, amikor olyan ilyen az olivából jövő folyadékról van szó, amire mégiscsak igényt tartana az ember, de nincsen rajta olajmaradék. Oké. Rave amár, misum de have davas én iszim menne mikve, paisza esz a mikve bisinim máre. És Rave viszont, Rave-nek nincs szüksége az egész okfejtésre, mert Rave azon az állásponton van, mint Rav Pope az előző körben, hogy nem csak az a dolog tesz tisztátalanná, vagy nem csak az a dolog teszi a mikvét alkalmatlanná a színelváltoztatás esetén, ami maga is folyadék, hanem bármi, még ha a gyümölcsöt is rakom be a mikvébe, és az elváltoztatja a színét a mikvének, akkor az is tisztátlanná teszi, vagy az is alkalmatlanná teszi a mikvét. Összefoglalva, itt két álláspont van. Az egyik álláspont szerint csak egy folyadék teheti a mikvét alkalmatlanná, a másik álláspont szerint bármi alkalmatlanná teheti a mikvét. Azt szerint az álláspont szerint, amely szerint csak a folyadék teheti alkalmatlanná a mikvét, akkor amikor azt látjuk, hogy a cékla folyadéka az alkalmatlanná teheti a mikvét, az azt jelenti, hogy a cékla folyadéka, vagy a cékla leve, az gyümölcslének számít, akkor arra nincs más magyarázat, mint hogy azt mondjuk, hogy minden olyan dolog, minden olyan gyümölcs vagy zöldség, aminél kifejeztem, hogy a levére szükségem van, az önmagában már a levét gyümölcslévé emeli, míg azt szerint a vélemény szerint, ami szerint nem csak a lé az, vagy nem csak a folyadék az, ami a mikvét alkalmatlanná teheti, hanem bármi, akkor ez szerint az álláspont szerint nem kell, hogy ezt mondjam. Oké. Okay. Újabb kérdés, és ez viszont már egy sokkal gyakorlatiasabb kérdés, és ez ugye az, hogy mindeddig, amikor a gyümölcsnek a facsarásáról beszéltünk, és azt mondtuk, hogy gyümölcsöt tilos kifacsarni szombaton a levéért, ugye az összességében egy rövid kitérővel, azért végig azt mondtuk, hogy gyümölcsöt kifacsarni szombaton tilos. A kérdés inkább sokkal az volt, hogy a leve magától kijött, azt fel lehet-e használni. De most azt fogjuk látni, hogy mégis van egy olyan módszertan, amivel van egy olyan eset, amiben meg lehet engedni a gyümölcsnek a kifacsarását szombaton. Akkor, hogyha a gyümölcs levét azt nem léként használjuk föl, hanem ételként használjuk föl. Például ráfacsarunk citromot mondjuk egy sült húsra. Akkor ott nem meginni akarjuk a citromlevet, hanem az a ételnek a része lesz. És akkor itt az állaga tulajdonképpen nem változott a dolognak, mert a probléma mi? Amikor az állagán változtatom, hogy van a gyümölcs, aminek az állama, vagy állaga, a szilárd állaga van, és élelmiszernek, ételnek tekintem, és kicséplem belőle a levét, ami viszont gyümölcs lé, folyadék. Ha viszont a kicsépelt lé, kipréselt lé, az is az ételbe megy bele, akkor igazából a két dolognak a státusza, vagy a státusz nem változott meg a két lépés között. Amár Rabbi Yehuda, amár Shmuel, szöjhet adom eskölsele novene szöjh gdeira, amár szöjh kájra. Azt mondta Rabbi Yehuda Shmuel nevében, hogy az ember egy egész fürt szöllőt is kifacsarhat, belefacsarhat egy tál ételbe, de nem egy kancsóba, mert a kancsóba egyértelmű, hogy a levért facsarja, az ételbe viszont, amikor az ételbe facsarja, akkor szőlő is étel, amiben belefacsarja, az is étel, akkor itt minket nem jött létre státuszváltozás. Amarav chizda beinu nilmád, se chöjlev adam ézle szöjh deira, vele le szöjh kájra. Rav Chizda ebből azt mondja, hogy azt látjuk a Shmuelnek a tanításából, hogy az ember ezek szerint akár meg is fejheti a kecskét, hogyha azt közvetlenül valamilyen ételes edénybe, teli étellel feji vele. Ugye azt mondtuk, hogy a kecskét vagy a tehenet tilos megfejni ugyanúgy, mint ahogy a gyümölcsöt tilos facsarni, mert az is a cséplésnek számít. De hogyha a gyümölcsöt lehet facsarni az ételbe, akkor a kecskét is lehet fejni az ételbe. Álmak a szavár, máskából lehelú. Miért? Mert azon az állásponton van, hogy az a lé, ami ételre esik, az maga is étel. Erről lesz szó a holnapi folytatásban. Én most a 144-es lap alján megállunk. Ugye, akkor innen fogjuk folytatni, hogy valaminek a leve, ami az ételre megy rá, hogy az ételnek válik a részévé, az ugyancsak akkor ételnek tekintendő, és hogyha ez így van, akkor lehet facsarni a gyümölcsöt az ételbe, hasonló módon különben, mint egy kicsit más háttérrel, de hasonló módon, mint amit tanultunk korábban, hogy lehet facsarni a gyümölcsöt, hogyha a gyümölcsöt akarom ezáltal finomabbá tenni, és nem pedig a levére van szüksége. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, örülök, hogy ma is együtt tudtunk, ha így virtuálisan is lenni. Köszönöm szépen mindenkinek a jó kívánságokat, köszönöm Balázs, nagyon kedves vagy, remélem, hogy holnap még több erővel tudjuk folytatni a tanulást, addig is mindenkinek további szép estét és jó pihenést kívánok.